Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Mit lépnél, ha a világjárvány idején a repülőre kényszerülnél? A Mit lépnél legfrissebb adásában Pető György a vonal másik végén, aki pilóta, már 23 évnél is több ideje repül, 10 000 repültúra felett tart. Szia, üdvözöllek!
Szia, üdvözöllek én is!
Most éppen merre vagy, mert legutóbb, amikor fölhívtál, azt hiszem a múlt héten, akkor talán Ciprusról hívtál engem?
Most egy nagyon érdekes helyen vagyok, Belföldön, Balatonfüreden.
Balatonfüred, repülés céljából, vagy csak úgy oda mentél?
Én van itt egy nyaralóm, úgyhogy a szabad időmet úgy gondoltam, hogy kihasználom, és itt töltöm el, mert gyönyörű idő is van.
Nyilván viccesen lehetne azt mondani, hogy akkor megfogadtad, hogy Magyarországon nyaralsz, de hát ha valaki, akkor te szanaszéjjel repülsz most is, hiszen ez a hivatásod, ez a munkád. Hogy éled ezt meg mostanában? Nagyon-nagyon szenvedős ez az időszak, vagy igazából csak teszed a dolgod?
Hát figyelj, lelkileg ezt azt gondolom, hogy nagyon rosszul élem meg én is, mint ahogy nem csak minden pilóta, de szerintem minden ember. Ezt kevesen hiszem, hogy jól tudják megélni. Egyrészt nyilván a bizonytalanság az egy nagyon komoly faktor ebben az egészben, illetve hát ami nekem mondjuk az én esetemben volt, hogy 5 hónapig nem is repültem, és gyakorlatilag amióta megrepülök, azóta azért kénytelen vagyok azt látni, hogy ez nem az a világ, amiben repültem mondjuk 1-3 évvel ezelőtt, tehát ilyen kétségbejtően átváltozott minden, és hát attól tartok, meg azt lehet érezni, hogy ez, ha valaha vissza is változik, az nem 1-2 éven belül lesz. Tehát igazából ez a nagyon nyomasztó része ennek, hogy tökre átváltozott minden.
No, erről beszélgetünk bőven, kíváncsi vagyok, mik ezek a változások. Az 5 hónap szünet az ilyen kényszerleállás volt, ugye? Tehát akkor senki nem repült.
Hát nagyon-nagyon sokan, tehát azért a túlnyomó többsége a pilótáknak nem repült. Igazából akik repültek, azok többnyire a teherszállító repülőgépek voltak, akik a különböző szállítmányokat Kínából hordták szét a világba. De hát utasos reptetésből nem volt sok, egyrészt azért, mert nem nagyon volt utas, aki repülni akart, másrészt pedig, aki szeretett volna, sem tudott ugye eljutni A-ból B-ba a különböző országok zárásai miatt. Nyilván mostanra ezek a zárások többé-kevésbé feloldódtak, tehát valamennyire lehet utazni országok között, tehát hogy ez most megoldott. Nyilván ez is nagyon kényelmetlen, mert állandóan mindenféle formanyomtatványokat kell kitölteni, van, ahol kötelezően karanténba kell menni, tehát nem semmiképpen sem tért vissza a szokványos kerékvágásba a dolog, de legalább most lehet mozogni.
Ebben a műsorban egy picit nyomozni fogunk ez ügyben. A későbbiekben beszélünk valakivel, akinek az utóbbi hetekben, hónapokban repülnie kellett, elmeséli majd utas oldalról is, de sajnos vannak olyan helyzetek, hogy muszáj repülni és muszáj repülőre szállni, és kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire biztonságos ez, hogy látod most, mennyivel nehezebb a helyzet, illetve ezek a változások is izgalmasak, amiket bedobtál, úgyhogy ha nem bánod, vágjunk bele, mit lépnél, ha a világjárvány idején repülőre kényszerülnél?
Mit lépnél? Mit lépnél? És most? Következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Pető György pilótával beszélgetek, és keressük a megoldásokat. Ugye mit lépnél, ha világjárvány idején repülőre kényszerülnél? Nem abszolút válaszsal szolgálunk ma sem, ahogyan már megszokhatta tőlünk. Az a lényeg, hogy körbejárjuk a témát, és ez alapján bízunk benne, hogy kialakítod a saját válaszodat a kérdésre, és ezzel mi meg vagyunk elégedve, ebben mi boldogok vagyunk. No, tehát, mondtad azt, hogy rengeteg minden változott. Mi az, ami a legsúlyosabb, vagy a te oldaladról a legnehezebb együtt élni vele?
Hát ugye én azt gondolom, hogy az embere válogatja nyilván, ki mivel tud együtt élni, mivel nem. Nyilván az egy nagyon nyomasztó dolog, hogy amikor bemész egy szállodába, akkor úgy kezelnek, mint egy leprás. Kezdve attól, hogy eldobható tollakkal kell aláírnod a papírt, nem veszik tőled el az útleveledet, hanem tehát, hogy az egész folyamat, amihez az ember, nem tudom, az én esetemben 46 év alatt hozzászokott, az mind a feje tetejére állt, és ezekből a folyamatokból mára nincs meg semmi. Tehát mindent átváltoztattak, szállodaszobákban 48 óra, tehát kiadják a szobát neked, utána 48 óraig nem adják ki másnak. Szóval egy csomó olyan intézkedést vezettek be, és ezen nyilván erről lehet vitatkozni, meg talán érdemes is erről vitatkozni, hogy ki gondolja ezeket valósnak, hogy ki gondolja ezeket megfontoltak. Nyilván nagyon sok emberrel beszélgetek én is, mint ahogy mindenki, mert szerintem ilyen zavaros időkben az ember abból próbál, hogy mondjam, valami fajta nyugalmat nyerni, hogy, hogy minél több emberrel átbeszéli a saját gondolatait erről, erről az egész Covid témáról, és hát azt gondolom, hogy mindenkinek a környezetében van egy csomó olyan ember, aki megvan arról győződve, hogy ez egész egy hatalmas nagy kamu, meg nyilván megvan győződve olyan is, aki arról van meggyőződve, hogy ez sose volt ilyen veszélyes, és akkor nyilván ennek a mentén kell valakinek kialakítani a saját álláspontját. Én is pont így vagyok ezzel, hogy próbálom így saját magamnak dekódolni a jelenségeket, amiket kénytelen vagyok átélni nap, mint nap. Azt kell mondjam, hogy nem egyszerű, mert azért egy csomó olyan információ éri az embert, ami aggodalmat ébreszt benne. És hát mondom még egyszer, tehát onnantól kezdve, hogy nincsenek már büféreggelik a szállodákban.
Igen, ezt én is megéltem, ugye a mini nászutunkat ezt így kellett megtartani szállodában, és egészen más feeling a svéd asztalnál ott mindent kérni. Tehát amikor az ember a 8. párizsit kéri el, vagy nem tudom én mit, akkor már úgy egy kicsit elkezdi magát szégyelni, akkor nincsen minibár, de ezek talán azok a kellemetlenségek, amik még így elfogadhatóak, vagy túlélhetőek talán, de én azon kezdtem el filózni, hogy így átesve egy ilyen koronavíruson, egy fertőzésen, és azt hiszem, hogy most már mondhatom ennyi nap tünetmentesség után, hogy meggyógyulva belőle, azért egészen másképpen látom a helyzetet. Van erről egy videóm fent YouTube-on, te ezt megnézted, és ezért hívtál fel a múlt héten, mert mondtad, hogy eléggé megkínoztak engem a tesztnél. Rajtad is végeztek ezek szerint, és sokkal kegyelmesebbek voltak?
Hát rajtam is végeztek tesztet, nyilván rajtam talán többször is végeztek tesztet, mint rajtad. Nem tűnt nekem annyira durvának, ahogy ott veled elbántak.
Akkor most mégsem?
Meg rövidebbnek is tűnt az én tesztjeim, tehát nyilvánvaló az a hölgy, aki tőled vett el a tesztet, ő tutira akart menni, ezért jól, majdnem, hogy tövig felnyomta ezt a pálcát az orrodba. Tehát végül is azt kell mondjam, hogy ez a tesztelés is bizonyos értelemben egy hülyesség olyan szempontból, hogy mivel nem tud kimutatni azonnali eredményt, ezért ezeknek a teszteknek a nagy része mondjuk a turisztika szempontjából majdnem, hogy alkalmatlan, mert ugye az nem várható ez senkitől, hogy letesztenlek téged, és talán azt mondják, hogy zárkózzál el 48 órára valahova, ami nem kapott meg a teszt eredményét. Tehát én azt gondolom, hogy akkor fog, mert az, hogy ez a vírus nem fog elmenni, az majdnem, hogy biztos. Tehát nem vagyok egy virológus, de hát a puszta logika azt mondatja nekem, hogy ez nem fog elmenni ez a vírus. Ezzel szerintem együtt kell élni. És azt gondolom, hogy az lesz egy nagyon-nagyon nagy változás, most mindenképpen a légi közlekedés szempontjából is gondolom, hogyha eljutnak oda, ha egyáltalán valaha ez megoldható, hogy azonnali teszt legyen. Mert tehát, hogyha letesztelnek és azonnal van eredmény, az már egy észszerű dolog, mert azzal lehet mit kezdeni. Akkor azt lehet mondani, hogy repülőgépre való felszállás előtt letesztelnek. De hát ugye egyelőre ilyen nincs, és ezért aztán ez a dolog, ez rém komplikált és bonyolult.
Igen, igazad van, mert nálunk is ugye az az alapteszt, hogy így megmérik a lázadat, hogyha belépsz valahova, de amikor elkezdődött ez az egész koronavírus nálunk, akkor még nem volt lázunk. Tehát, hogy ez egy kicsit később jött, úgyhogy egyelőre tényleg nincs ilyen azonnal kimutatható biztos teszt, de ha jól tudom, ennek ellenére előfordul, hogy szúrópróbaszerűen félreállítanak akár egy egész gépet.
Igen, ezt hagy válaszol, igen, csak előtte hagy mondjak valamit erre a lázadat.
Nyugodtan.
Mindenhol mérik a lázadat. Mindenhol. És szerintem ez az egyik legnagyobb állatság, mert nekem például talán négyszem közt vagyunk, ezt elmondhatom, elég gyakran előfordul a világban járva, hogy mondjuk gyomorrontásom lesz. És én az én szervezetem a gyomorrontásra egy nagyon petkes lázzal reagál. Na most azt azért kicsit aggódolva figyelném, hogy engem mondjuk valahol megnézik a hőmérsékletemet, kiderül, hogy lázas vagyok, és mondjuk úgy kezellek, mint egy koronavírusos, miközben ezer oka lehet, hogy az embernek miért van láza.
Ja, és esetedben simán előfordulhat, hogy kint ragasz, mit tudom én, Cipruson két napra bezárva, mert hogy lázad volt.
Tehát én azt gondolom, hogy ez a lázmérés azért ez egy nagyon kontraproduktív dolog is tud lenni. Na, de visszatérve a kérdésedre, igen, pont most fordult velem elő Cipruson, hogy leszállt a repülőgép, és a teljes repülőgép utasait, az összeset elvitték tesztelni. Úgyhogy ez elég érdekes dolog volt.
De ezt hogy csinálják? Tehát félreállítják a gépet, gondolom ez jelenti azt, hogy ugyanott megálltok, ahol egyébként, csak félrevezetnek mindenkit, mikor leszálltok?
Ez egész pontosan úgy történt, hogy szépen mindenkit beraktak egy buszba, elvitték egy a reptéren felállított tesztállomásra, és mindenkit megteszteltek. Majd mindenkinek megmondták, most gondolom, hogy az ott lakóknak az volt, hogy menjenek haza, a külföldieknek meg megmondták, hogy a szállodából ki nem léphetek.
Komolyan?
És várnom kell egy SMS értesítésre, hogy mi a teszt eredménye. Úgyhogy megvártam szépen az eredményt, és kiderült, hogy negatív vagyok, és mindenki nagyon örült.
Wow, és ez mennyi idő? Tehát meddig kell mondjuk annak, aki odautazott, várni abban a szállodában?
Hát az én esetemben kellett várnom egy közel 35-36 órát.
Azt a mindenit. És addig finanszírozzák a szállodai ellátást, meg mindent? Tehát addig az összes utas ott volt?
Természetesen nem. Sőt, mi több, ami még vicces, hogy már kötelező COVID-tesztről beszélünk, de mindenkiről legomboltak 70 eurót.
Ne! De mire fel? De. Csak azért, mert hogy ez...
A teszt. És hát
azt a mindenit. Rólam
csak azért nem gomboltak le, mert nekem volt egy előző nap elkészített tesztem, és akkor azt mondták, hogy mivel nekem van tesztem, ezért ugyanúgy végre kell hajtani rajtam a tesztet, de nekem legalább nem kell fizetni. De mindenkiről legombolták a pénzt, úgyhogy ott nem vicceltek.
Ez hihetetlen. És várjál, hogyha mondjuk tegyük azt, én kiutaztam külföldre, beleraktak egy ilyen szúrópróbaszerű valamibe, ott lakok egy szállodában, és kiderül, hogy pozitív a tesztem. Akkor mi van? Akkor nekem ott el kell töltenem 14 napot, vagy 10-et, vagy a helyi rendszer szerint valamennyit?
Figyelj, ez egy rendkívül jó kérdés. Hál' Istennek még nem voltam ebbe benne, hogy ezt megtudjam, de ugye akkora káosz van ország és ország között, meg szerintem még országon belül is, hogy ha most mondjuk az ember szeretné megtudni, hogy mi lenne, ha mondjuk egy ilyen típusú kérdésre válaszol, ami neked van, nincs szakirodalma, nem találod meg, tehát max azt tudod megkeresni, hogy valaki, aki esetleg ugyanott ilyennel találkozott, ő ezt, neki mi történt. Tehát ilyen, azt hiszem, hogy az a káosz szó nagyon tisztán jellemzi a különböző országok államainak a reakcióit erre a COVID-ra. Tehát nincs egy egységes, tehát semmi sem egységes. Tehát ebből van szerintem egyébként a legtöbb gond, hogy össze-vissza kapkod mindenki, fél óránként új döntéseket hoznak, fél óránként lezárnak egy határt, aztán két hét múlva kinyitják, egyik pillanatban egy ország zöld, két nap múlva piros. Tehát, hogy ezt szerintem élőben nem tudja követni.
Ez melyik országban történt, ez a szúrópróbaszerű teszt?
Cipruson volt, ahol azt gondolják, hogy azért, mert szigeten vannak, ezért iszonyatosan ügyesen meg tudják magukat védeni a COVID ellen. De hát biztos, hogy így is van, mert nyilván egy szigetet könnyebb védeni, mint egy országot, amelyik különböző többi országgal van körbevéve.
És neked, mint pilótának a végén elmondták, hogy mit tudom én, ezen a gépen volt kettő COVID-os, a többiek negatívak? Vagy nem?
Ez egy érdekes kérdés, ez ugyanúgy megfordult az én fejembe is, de nem mondták el. Feltételezem, ha lett volna COVID-os, akkor más a protokoll, mert ugye még azt is meg kellett mondani, hogy hol ültem a gépen, tehát feltételezem, az is még számít, hogy mondjuk a hozzád képest 5 sorra hátrébb, vagy 15 sorra hátrébb van egy pozitív COVID-os, hogy akkor hogyan visszanyúlnak ehhez.
Hogy most nem engedik azt, hogy mit tudom, én feleségemmel utazom, akkor cserélhessek széket, hanem oda kell ülnem, ahova ültetnek.
Én már szerettem volna többször csinálni, mert jellemző minden repülőgép majdnem, hogy tök üres, és mert többször javasoltam ott a stewardessnek, hogy én átülnék nem tudom, másik sorba, és mondjuk 8-ból 6-szor megtiltották pont ezért.
Ez egyébként érdekes már, hogy ennek mekkora relevanciája van onnantól, hogyha mondjuk egy tesztnél ráraknak engem egy buszra a többiekkel.
Na hát ez a másik nagyon izgalmas kérdés, hogy valamelyik nap mentem KLM-mel, körülbelül 10-szer elmagyarázták, hogy nem lehet felállni, csak akkor, ha az előtted levő feláll, nagyon-nagyon szigorúan elő van adva, ha valaki a WC-re megy, te nem mehet ugyanúgy a WC-re, és nem állhatsz a WC-re, és volt az mindenféle hülyeség ki van találva, aztán amikor a repülő leszállt, mind a nem tudom, 50 utast bepasszírozták egy buszra, úgy álltunk, mint a heringek.
Szép. Igen, ez nagy kérdés. Meg azon kezdtem el gondolkodni, hogy ti viszonylag azért hermetikusan el vagytok zárva ott elől a fülkében. De mi a helyzet a stewardessekkel? Tehát, hogyha így körbenézel magad körül, akkor jellemzőbb az, hogy ők koronapozitívval otthon vannak?
Én nem tudok ilyenről, de hát azt gondolom, hogy egy repülőgépen, ahol a levegő cirkulálva van, akár mindenki mesél ezekről a HEPA filterekről, én tehát, hogy semmiképpen sem vagyok ebben szakértő, hogy a vírus hogy terjed. Nem tudom, hogy egy zárt pilótafülke ajtó egy repülőgépen jelente bármi segítséget a megmenekülés elől, ami a vírust illeti.
Mondasz valamit, mi a helyzet a maszkokkal? Maszkban kell utazni?
Utazni mindenképpen maszkban kell utazni. Én már láttam pilótákat is, akik maszkban vezetik a gépet. Azt én szigorúan betiltanám egyébként.
Miért?
De hát azért, mert hogyha egy repülőgép esetleg dehermetizál, és azonnal fel kell venni az oxigénmaszkot a pilótáknak, vagy legalább a pilóták azonnal maguknál legyenek, akkor a maszk az nagyon problémás. Tehát, hogy szerintem a pilóta fülkében maszkot viselni az a lehető legnagyobb állatság. Én szigorúan azt betiltanám.
Múlhat ezen a 2 másodpercen, tehát én ilyen Bruce Willis-es akciófilmnek képzelem a vészhelyzetet, és akkor mit tudom, én pilótaként én odakapnék, letépném magamról a maszkot, és venném fel a másikat, de akkor ezen múlhat?
Az a 2 másodperc, az jelenti az élet és a halál közötti választást. Aha, úgyhogy nagyon is múlik.
Egyébként tök érdekes, nálunk mindenhol másképp reagálják le a dolgot, de az egyik rádióban, ahol dolgozom, ott például a stúdióban is csak maszkban lehet lenni, olyankor is, amikor mikrofonba beszél az ember. Nyilván interjú szempontjából zavaró, vagy nem egyszerű, más szempontból érthető, hogy biztonságra mennek, de azért hogy a mikrofon hangba annyira nem zavar bele. Tehát most gondolkozom abban, hogy ugye a pilóta fülkében is gondolom, ilyen mikrofonokkal beszélgettek egymással.
Hát itt nem a mikrofon miatt van ennek jelentősége, hanem tényleg arra, hogy tud olyan vészhelyzet lenni, ahol a masznak az arcon való fentléte az kifejezett problémát okoz.
Mondtad azt, hogy üresek a gépek, vagy hogy többnyire üresek a gépek. Hogy látod, meddig fogja ezt bírni az a néhány kisebb légitársaság, akiket jobban megvisel ez az egész vírus?
Én azt gondolom, hogy nem sokáig. Szerintem, tehát ugye az azért látszik, hogy ez az egész szituáció, ez nem pár hónap alatt fogja magát megoldani. Én szerintem most megyünk bele a télbe, és szerintem sokkal durvább lesz a helyzet, mint ami eddig volt. Tehát én nem gondolom azt, hogy májusnál hamarabb bármilyen fellélegzés lesz ennek az iparágnak, meg pláne nem. Úgyhogy szerintem nagyon súlyos válság fog kialakulni egy csomó légitársaságnál. Tehát én azt gondolom, hogy még 1-2 hónap, és el fognak kezdeni nagyon komoly áldozatok lenni. Először ugye úgy kezdődik nyilván, hogy leállítják a repülőiket, elbocsátanak pilótákat, aztán mondjuk, ha ez nem elég, akkor megszüntetnek effektív típusokat, mint ahogy egyébként meg is lehet nézni, hogy az utóbbi időben a KLM, az Air France, a British Airways, tehát nagyon-nagyon sok cég azonnal megszabadult a 747-400-aitól, illetve a legtöbb országnak az Airbus 380-asai sem repülnek. Tehát, és ugye nyilván ezek az áldozatok maradtak a pilóta oldalon is, tehát abban a pillanatban, hogy leállítanak repülőgépeket, úgy a pilóták is elveszik a munkájukat. Szóval, hogy ez elég tragikus.
Azért éppen ezeket iktatták ki, mert ezek már egy kicsit elavultabbak, vagy egyszerűen nem ezek a legköltséghatékonyabb járatok?
Hát a 747-400-as esetében nyilván ugye egyrészt ezek voltak hosszú távon amúgy is kijelölve a leghamarabbi nyugdíjazásra.
Tehát akkor a gépek miatt.
Nyilván ezek a legkevésbé költséghatékonyabb gépek, igen. Az Airbus 380-as esetében pedig ugye ott nincs arról szó, hogy azok régi gépek lennének, ott sokkal inkább arról van szó, hogy azok a repülőgépek úgy voltak kitalálva, úgy voltak megtervezve, hogy nagyon magas sűrűségű, tehát ez az angolul mondja, egy high density útokon, ahol nagyon sok ember közlekedik. Ha nem akar sok ember közlekedni, akkor nyilvánvaló nincs szükség ilyen repülőkre, úgyhogy ezért kerültek ezek leghamarabb leállításra.
Várjál akkor most, hogyha már itt tényleg 4 szem közt vagyunk, vagy 4 fül közt, bár régen láttalak, de remélem, hogy ez az állítás igaz, akkor hadd kérdezzem meg a számomra nagyon fontos személyes kérdést, utána számodra nagyon fontos személyes kérdést. Először a sajátomat, mert hogy ilyen önzetlen gyerek vagyok. A Wizzair, mondjuk ki, a Wizzair közel 100 000 forinttal tartozik nekem már különböző ügyekből kifolyólag, és nem hajlandóak fizetni. Erről most már akkor mondjak le, szerinted?
Én erről nem mondanék le. Nyilván a Wizzair, beszélhetünk a Wizzairről, de akkor egy kicsit tágabb értelemben érdemes a Wizzair taglalni.
Nyugodtan bővítsd ki, tehát ezt nem akarom rátkenni, ez az én saját személyes sérelmem, de bizonyítani tudom, hogy igazam van. Igen?
A Wizzair azt gondolom, hogy egy olyan utat választott most ebben a pandémiában, amit rajta kívül senki. A Wizzairnél egy ilyen nagyon vizionárius vezető képét próbálja magáról a cég első embere kialakítani, és azt próbálja mutatni, hogy miközben mindenhol járatokat ritkítanak, szüntetnek meg, ők meg pont nyitnak, új járatokat, új bázisokat nyitnak, tehát egy ilyen tulajdonképpen ilyen előre menekülést hajtanak végre. Uh-huh. Én azt gondolom, ha nekem esetleg igazam van, Isten ne adja, hogy ne legyen, a vízzel szerintem nagyon-nagyon rá fog erre faragni. Visszatérve a te kérdésedre, én azt gondolom, hogy a vízzelnek nyilvánvalóan vissza kéne a pénzedet adni, valószínűleg, és ez minden légitársaságnál így van egyébként, azért nem adják vissza a pénzedet, meg nyilván sok százezer utasnak a pénzét, mert az a gyakorlatilag szintén az ő esetükben ez az élet és halál közötti vonal, mert az a pénz, ami még náluk van, azzal valamennyire ki tudják a réseket tömködni. Ha nagyon-nagyon erőszakos vagyok, utána ki tudnak harcolni egy kreditet, ahol 100 000 forint értében kapsz majd kreditet, amit nem tudom, leutaztad 12 hónapon belül. De ez nagyon sok légitársaságnál van most így, hogy az utasok próbáltak futni a pénzük után kevesebb sikerrel.
Amúgy a KLM az sokkal korrektebb volt, ott egyelőre ott tart a dolog, hogy majd visszafizetik. Igazából ott sem jelentkeztek, tehát törölték a járatot, és nekünk kellett utána menni, de ott visszafizették már az extrákat, tehát ilyen költségeket, hogy plusz 5000 forint, hogy egymás mellett ülhessek a feleségemmel, stb. De ott még nem fizették vissza az utat, azt mondták, hogy arra még kell egy kis idő nekik. És azt hiszem a British Airways-ök voltak a legkorrektebbek, ők pedig egyből jelentkeztek maguktól, tehát tényleg cége válogatja, de most mindenki rohan a pénze után nyilván.
Ez így van.
Oké, akkor a te személyes kérdésed. Téged ez hogy érint most? Vannak-e munkáid, rendben vagy-e, elvettek-e alólad olyan gépet, amit szerettél? Mi van veled?
Én semmiképpen sem panaszkodom. Nyilvánvalóan a lelki traumán túl, amit az elején beszéltük is, hogy mindenki átél. Nincs ezzel nekem egyéb ügyem, mint hogy azt hiszem, hogy mindenkinek talán most ebben az időszakban az a legfontosabb, hogy magával próbálja ezt a dolgot a lehető legjobban megoldani, megbeszélni, és a saját maga, hogy mondjam, az éppen maradását, szellemi éppen maradását garantálni, mert azt gondolom, hogy itt egy olyan szituációval állunk szembe, mindenki egyén szinten is, meg nyilván társadalmi szinten is, amivel senki nem találkozott, nem hallott róla, nem élt át. Tehát itt most mindenki egy kicsit újra tanulja a járást. Tehát hogy ez szerintem mindenkinek egy nagyon-nagyon komoly tanulási folyamat, és akkor nyilván itt jön be az, hogy kinek milyen a feldolgozó képessége, meg az ereje, hogy mennyire tud bizonyos dolgokat beépíteni, úgyhogy ebből utána minden nap még boldogan és mosolyogva tudjon felkelni, meg lefeküdni.
És neked nagyjából hány százalékkal esett vissza a munkát? Tehát mondjuk, hogyha 100%-on pörögtél a pandémia előtt, akkor most hány százalékon vagy?
Fele. Én 50%-on ketyegünk. Aha.
Azon filózok itt közben magamban, hogy vajon ez az egész helyzet, ez mifelé vezet? Tehát, hogy nyilván, hogyha mondjuk vége ennek a világjárvány dolognak, akkor utána megint elkezdenek a maradék légitársaságokkal röpködni az emberek, de hogy olcsóbbak lesznek a jegyek, mert mindenki kapkod majd az utasok után, vagy pont az, hogy drágábbak lesznek, mert hogy alig marad járat?
Hát ugye, ha én ezt most meg tudnám mondani, akkor valószínűleg valami komoly nagy nemzetközi légitársaság tanácsadója lennék. Nem tudom, de hát az most nyilván látszik, hogy ha most úgy nézel jegyet, hogy az következő egy-két hétben utaznál, akkor tényleg, tehát most voltam Londonban, 2900 forint volt a jegy oda-vissza. Ha jövő nyárra nézel, akkor már drágák a jegyek. Tehát nyilván a légitársaságok az árazásukban most arra készülnek, hogy a közeljövőben teljesen evident számunkra, hogy nem lesz forgalom, ezért tényleg a minimális áron, de próbálnak jegyeket elnyomni, és nyára meg ugye arra készülnek a légitársaság, hogy akkor már lesz kereslet, és akkor meg már magasak az árak. Tehát ez valahol itt van most ebben a logika. Aztán majd, ahogy közeledünk a nyárhoz, úgy lesz mindenki okosabb, hogy hol tart a vírus. Ez most nehéz megmondani még.
Annó egyébként egy korábbi epizódban beszélgettünk már repülésről egy kicsit más aspektusból, ez is egy nagyon izgalmas beszélgetés, hogyha valaki még nem hallotta, akkor nyugodtan hallgassa vissza. Ezt a szállat egy picit már, hogy a múltkorit tovább görgetve, most is föltenném a kérdést, hogy biztonságos most szerinted repülni? És ha igen, akkor biztonságosabb mondjuk egy nem fapados járatot választani?
Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Most nem a vírus szempontról beszélünk, hanem arról, hogy a pilóták képzettsége, ugye?
Hát a pilóták képzettsége igen, de nyilván hát itt a vírus helyzet is rákavar, mert ki tudja, hogy mennyire tartják be korrektül a dolgokat az egyik helyen és a másik helyen, nem tudom.
Azt gondolom, hogy a következő 12 hónapban egyre több kisebb baleset lesz, remélem nagyobb nem.
Mit értünk kisebb baleset alatt?
Hát Hát olyanokat, ahol nem tudom, a földi kiszolgáló egység járműve belemegy a repülőgépbe, ahol a repülőt olyan csúnyán teszik le, hogy nem tudom, kiszakad a futó. Tehát ugye itt arról van szó, hogy sok-sok-sok ezer pilóta kijön a gyakorlatból. Aztán ez a sok-sok ezer pilótának egy része elkezd újra repülni, úgy, hogy nagyon rozsdás a tudásuk. Tehát ez a hosszú leállás, ez aztán előbb-utóbb azzal fog járni, hogy nehéz lesz az újraindulás, és nem minden légitársaság fogja tudni megengedni magának azt, hogy extra meg extra szimulátor órákat biztosítson a pilótáinak. Szóval szerintem itt több fázisban lesz dráma a légiközlekedésben. Nyilván most az első, hogy effektív nincs, és aztán majd, amikor elindul, akkor újra más okokból, de lesz dráma.
Érdekes szempontot mondtál, erre nem is gondoltam, hogy így berozsdásodhatnak az emberek. Te az 5 hónap kihagyás után mennyire érezted azt, hogy húha, megint újra tanulok repülni?
Nagyon éreztem.
Na, erről mesélj egy kicsit.
Hát figyelj, annyira éreztem, hogy beültem a pilótafülkébe, és azok, amik teljesen automatizmusok voltak, és még gondolkozom se kellett rajta, hogy hova nyúljak, milyen gombot nyomjak meg, tehát lelassult háromszorosára, négyszeresére a munkafolyamat, mert így gondolkozom kell, hogy hol van ez a gomb? Ja igen, ez az a gomb. Tehát, hogy az emberi, hogy ez így működik, tehát ha nem gyakorolsz valamit be, akkor rozsdás vagy. Nyilván mindenki mondja, hogy hát ez olyan, mint a biciklizés. Persze, maga a repülés része, a manuális repülés része, azt nem felejti el az ember, de azt, hogy egy gépkezelő is az ember, ahol gombokat nyomogat, meg rendszereket kezel, az viszont azt tud menni az ember fejéből. Tehát én azt vettem észre, hogy 5 hónap után nekem elkezdtek visszajönni emlékeim egy 10 évvel ezelőtt vezetett gépről, mert valószínűleg az éget be az agyamban, már sokáig csináltam. Tehát, hogy kicsit ijesztő volt az elején, és ott néztük is egymással az első tisztán magunkat, hogy akkor most egy kicsit lassítsuk le, beszéljük át, mit fogunk csinálni, hogy fogunk csinálni, mondom, te tudod, hogy hol ez a gomb? Ő is gondolkozott, hogy kicsit mókás volt az elején.
Ugye egy kínomban röhögök, nyilván ez túlzás, hogy újra kell tanulnod repülni, de ez azért elég kemény. És nálatok biztosították azt, hogy szimulátorozhass előtte, vagy egyből visszaültél a lóra?
Ez teljesen a mi esetünkben egyénfüggő volt. Megkérdezték, hogy szükségünk van-e rá, mi mondtuk, hogy szeretnénk, mondták, hogy természetesen, tehát nálunk ez nem volt kérdés.
És amúgy a szimulátor az egyezik annyiban, hogy utána mondjuk nagyobb biztonsággal üljél be?
Persze, teljes mértékben.
Hát nyilván ugyanazok a funkciók vannak, csak feelingben nem tudom, az éles játék az mindig izgibb, vagy az élőadás is, igen.
Hát ugye, nyilvánvaló, egy szimulátoron nem érzed azt, hogy ha elszúrsz valamit, meghalt. Aha. Ez az egy dolog hiányzik a szimulátorba. Uh-huh.
Mondtad azt, hogy milyen olcsón utaztál Londonba, ez amúgy elég izgalmas. Nyilván ott is elég szigorúan veszik a rendelkezéseket, egyébként szerintem jól, tök érdekes, hogy most pont fordítva van Anglia meg Magyarország, mint az első hullámnál, amikor nálunk álltak le a dolgok, most meg ugye náluk állnak le a dolgok, de hogy te ettől függetlenül, ha csak valakinek nem muszáj, javasolnád azt, hogy repüljön?
Ez jó.
Ez egy nehéz kérdés, ugye, mert valahol a megélhetésed is ettől függ, ugyanakkor viszont bölcsen akarsz válaszolni, tehát ez egy nehéz kérdés, tudom.
Hát figyelj, én azt gondolom, hogy aki esetleg meg tudja oldani azt, hogy nem probléma neki, hogyha karanténba kerül, ha hazajön, akkor szerintem minden további nélkül lehet utazni.
Oké, még egy dolgot szerettem volna veled átdumálni, hogy mi a helyzet a biztonsági előírások, eljárások kapcsán a beszállásnál. Gondolom, hogy ez a lázmérés ez ott is van, gondolom, hogy azért a reptéren most nagyobb távolságokat tartatnak az emberekkel, de van-e valami extra még, amit tudni kell, hogyha valaki repülőre szállna?
Szerintem nincs, hát ez nagyjából nincs most már olyan információ, amit bárki nem tudna, úgyhogy csak oda kell figyelni, józan ész határain belül kell mozogni.
Azért gondoltam arra, hogy ezzel felvezetem egy kicsit az Activity-t, mert szerettem volna bemutatni utas oldalról is a dolgot, és most az Activity rovatban fölhívom egy ismerősömet, aki nemrég repült, ráadásul Amerikába, tehát jó messzire ment. Vele beszélgetünk egy kicsit arról, hogy ő hogy élte meg ezt az egészet. Utána folytatjuk.
Mit lépnél? Activity.
Itt van velem a vonalban Kazár András, aki nemrégiben repülőre ült, úgy nagyjából azt hiszem, hogy 2 hónapja, de ennél sokkal kacifántosabb ez a történet. Szia, köszönöm, hogy mesélsz nekünk.
Szia, Ádi. Igen, az a 2 hónap az már 3 hónap. Uh-huh. Valezelőtt történt július vége felé. és augusztusban két hónappal ezelőtt érkeztünk vissza a feleségemmel.
És elég bonyolult a történet, ezt a hallgatók nyilván nem tudják, de izgalmas az, hogy a feleséged ugye nem magyar állampolgár, tehát emiatt rá egy kicsit más szabályok vonatkoznak, mint ránk.
Ó, igen, így igaz. A feleségem amerikai állampolgár, és ő nem magyar állampolgár, én csak magyar állampolgár vagyok, és nem vagyok amerikai. Úgyhogy ebben a COVID helyzetben ez itt most nagy kihívás jelentett kettőnk számára.
Nektek mindenképpen utaznatok kellett, ugye? Tehát itt nem az volt, hogy kedvetek szottyant, menni kell, mert itt a szabadság, és nyaralni kell, és megvan a jegy, hanem muszáj volt menni, ugye? Hogy volt ez?
Igen, hát az egész úgy kezdődött, hogy még márciusban kiutaztunk, és én visszajöttem egy héttel korábban, a feleségem ott maradt az édesanyjával, aki nagyon beteg volt, és még kint akart maradni egy 10 nappal tovább. Én hazautaztam, és közben betört ez a COVID-járvány, úgyhogy a kedves feleségem március elején jött volna vissza, de akkor törölték a járatot. Aztán próbált lefoglalni későbbre, azt is törölték. Aztán töröltek minden járatot, úgyhogy summa summarum gyakorlatilag 3 hónapot kint maradt. Végül is nem rossz, mert az édesanyjával maradt kint, de csak májusban tudott, május végén, június elején hazaérkezni. Ugye a magyar kormány küldött ilyen gépet is a külföldön ragadt magyarokért, tehát mivel az én feleségem nem magyar állampolgár, csak a férje magyar, ezért nem tudott volna hazajönni ezekkel a gépekkel, és az egész légi közlekedés akkor leállt.
Azt a mindenit, tehát 3 hónapig külön kellett lennetek.
Igen, és akkor nem ezt terveztük, ebben az az érdekes, hogy ugye az ember, hogyha 3 hónapra utazik el, teljesen másképp csomagol, mint hogyha csak néhány napra, hétre megy el. Úgyhogy ez külön nehézsége volt a feleségemnek, hogy úgy maradt kint 3 hónapig, nyilván az édesanyja közelében, hogy azért ő csak 10-12 napra tervezett.
És az sem lehetett könnyű, hogy gondolom, közben folyamatosan mondták, hogy na majd ekkor meg ekkor jön vissza gép, aztán mondták, hogy nem jön, tehát hogy egy csomószor beleéltétek magatokat, hogy találkoztok.
Pontosan. Tehát folyamatosan ez volt a tapasztalat, hogy akkor átfoglaljuk a visszautat a feleségem számára. Megtörtént a foglalás, előtte egy héttel törölték. Aztán megint egy átfoglalás, egy később időpontra megint törölték. Ez elég frusztráló volt, vagy elég elkeserítő bizonytalanságot okozott úgy az ember érzéseiben, úgyhogy nem volt egyszerű.
Tudom, hogy a lényeg szempontjából mellékes, de azért kíváncsi vagyok, hogy anyagilag nullán jöttetek ki, nyertetek rajta, tehát olcsóbb lett a jegy, vagy többe került. Emlékszel?
Nem emlékszem rá pontosan, mert volt valami kavarás, hogy végül egy másik légitársasághoz átszerződtünk, és emiatt akkor új jegyet kellett venni, ugyanis egy másik légitársaság hamarabb indította meg újra a légiközlekedését, és a régi az pedig valami jóváírást küldött, de meg kell mondjam, hogy annyira bonyolult és annyira sűrű volt ez a tavasz-nyár időszak, hogy nem emlékszem, hogy hogyan jöttünk ki. Valamennyi veszteséggel, én úgy emlékszem, ez néhány $100 veszteséget jelentett.
És mondtad, hogy nemrég te is repültél, akkor is muszáj volt, ugye?
Igen, mert közben akkor jött a hír, hogy a feleségem édesanyja akkor az utolsó stádiumba került. Azt hiszem július 23-án egy csütörtöki nap kaptuk a hírt, hogy azonnal menjünk. Hát akkor megijedtünk, mert hogy ebben a helyzetben a tapasztalatunk alapján is azt láttuk, hogy nem könnyű repülni. De sikerült venni repülőjegyet 2 nappal későbbre, tehát 25-én szombaton, júliusban elindultunk Kaliforniába, Amsterdamon keresztül.
És volt bármi, ami másképpen történt, mint ahogyan megszoktátok? Nem tudom, mérték a lázatokat, mi volt?
Minden másképp történt.
Mesélj!
Minden másképp történt. Hát az első dolog az az volt, hogy ugye új szabályok voltak a beutazásra az Egyesült Államokba is, csak állampolgárokat engedtek be, vagy az állampolgárok házastársait, ami igaz ebbe az irányba is. De nekem csak magyar anyakönyvi kivonatom volt, és ezt, amikor fel akartunk szállni Amsterdamba a tengeren túli járatra, akkor nem nagyon értették. Mi meg két nap alatt nem is tudtunk erre gyorsan reagálni, hogy legyen egy angol fordítás, vagy bármi, csak betettem a táskámba, és mentünk. Úgyhogy az első érdekesség az az volt, hogy a repülő az kb. Várt ránk egy 10 percet, mert előtte egy órát töltöttünk el az amerikai tisztviselővel, aki oda volt rendelve, hogy ellenőrizze az utasokat, és még sikerült mégis engedélyt kapni arra, hogy én is felszállhassak az Amerikába tartó gépre.
Mennyire volt benned, hogy nem fog sikerülni?
Hát ennek reális lehetősége volt, mert nem nagyon tudtam igazolni hivatalos módon, hogy házasok vagyunk, jó lehet 30 éve házasok vagyunk, de az volt a szerencsénk, hogy ennek a tisztviselőnek ott volt egy szuper okos tablete, mobiltelefonja, én nem is tudom, amit ugye az amerikai kormányhoz van behálózva, vagy az ottani adminisztrációhoz, és abban látták az összes addigi utazásomat, az összes addigi vallomásomat, amit a határon való átlépéskor én mondtam, új lenyomatomat, fényképemet, úgyhogy ott Amsterdamban lehívták az összes adatomat, amit az Egyesült Államok rólam tud, és ennek alapján ígéretet kaptam, hogy mire megérkezünk, tehát ígéretet kaptam, hogy felengednek a gépre, és mire megérkezünk, addigra ott is fogják tudni, hogy engem be kell engedni az országba.
Tehát akkor volt még egy izgalom útközben is, hogy vajon betartják az ígéretet?
Hát igen, hogy eljut olyan gyorsan az információ oda, de eljutott az információ, nem volt semmi gond, beengedtek az országba, és gyorsan ott tudtunk lenni az anyósomnak az utolsó napjait még elcsíptük, bele tudtunk lenni. Ez így jó volt, hasznos volt. Tehát visszatérve a fő kérdésedre, igen, kellett repülnünk, kellett utaznunk, mert ilyen nehéz helyzet elé kerültünk, hogy a feleségem édesanyja halál volt, és el is volt.
Őszinte részvétem, nagyon sajnálom.
Köszönjük. Köszi szépen.
Ez a rengeteg minden, ami közbe jött meg, ami nehezítette a kiutat, mennyire vitt el a figyelmeteket?
Elvonni a figyelmünket, miről, mire gondolsz, Ádi?
Jó volt az, hogy volt mi aggódni, ami nem a szomorú hírrel kapcsolatos, vagy csak még egy probléma volt a kupacban?
Nem, mert egy plusz batyú az ember hátán.
Plusz.
Ami ilyen bizonytalan volt. Mondom, felszálltunk a gépre, és azzal az ígéret, hogy beengedne, de ezt nem tudtuk biztosan. Tehát ez nem volt könnyű. Egyébként maga az utazás az sokkal kellemesebb volt, mint az eddig összes többi, meg kell mondjam.
Kevesebben voltak, vagy mi történt?
Nagyon kevesen voltak. Ha? A repülőtéren is csak lézengtek az emberek. A tengeren túli járaton pedig ott szabályos volt, hogy nem lehetett egymás mellé ültetni az embereket, legalábbis akkor ez ennél a légitársaságnál, amivel mi utaztunk. Ez volt úgy, hogy nagyon szellősen ültünk. Négy hely volt kettőnk számára, úgyhogy ez ilyen kényelmes utazás volt ilyen szempontból, de végig maszkban ültünk, ami azért szokatlan volt. Most már azért egyre jobban szokjuk ezt, hogy naponta kell maszkot viselni, de akkor nem annyira volt ez még általános legalábbis számunkra.
Ételeket ugyanúgy kaptatok, vagy nálatok is már ez a visszafogott csomag volt, és egészen másfajta, mint egyébként, és mondjuk mosdóba ugyanúgy ki lehetett menni, mint máskor, vagy ott is volt valamilyen szabályozás?
Hát a mosdóba ki lehetett menni, úgy emlékszem. Már annyira nem tudom pontosan, de szerintem az nem volt gond. Hát az ételek azok egy kicsit így másképp történtek meg a felszolgálás is, tehát ilyen zacskóba csomagolt egyéni adagokat. Egyébként is ezt kap, de még inkább ilyen egyéni megoldás volt. Előre ki volt, azt hiszem, készítve az ülésre a snack, amikor megjöttünk, csak a fő étkezéshez hoztak kaját.
Felszállás, leszállás, mert ott szokott lenni még ilyen kavarás, hogy egyszerre sok ember rászabadul a székekre, és egyszerre mindenki beszabadul.
A beszállás?
Ott volt valami rendszer.
Hát azt is szép. Mondom, nem volt sok utas, főleg ezen a tengeren túlin. Egyébként érdekes, hogy a helyi járatokon viszont tömve volt. Itt is, Budapestről Amsterdamba, meg az Egyesült Államokban is a belföldi járatoknál nem volt ez a szabály, hogy egy széket kihagytunk, csak a tengeren túlin, és ez visszafelé is ugyanígy történt, tehát olyan utazó társak mellett ültem, akiket nem ismertem egyáltalán, és közvetlenül egymás mellett ültünk, tehát ez akkor így történt.
És akkor a beszállás az különlegesebb volt?
A beszállás igen, különlegesebb volt. Sokkal kevesebben szálltunk be, tehát időben talán ugyanannyi ideig tartott, de sokkal jobban elcsúsztatva, vagy így elhúzva egymáshoz képest az emberek nagyobb távolsággal mentek be. Azt hiszem itt az volt, hogy az első osztály nem elsőnek szállt be, mint ahogy szokott, hanem a gép hátuljából kezdték el feltölteni az utasokkal az utasteret, úgyhogy hátulról szinte szigorúan soronként vonultunk be egymás után egymástól távolságot tart.
És nálatok volt olyan élmény, hogy a végén, a repülés után mondjuk egy busszal vittek ki a reptérnek a megfelelő részére, és ott viszont teljesen tömve és egymás mellett voltatok?
Nem voltunk olyan repülőtéren, ahol busszal kellett volna menni, hanem végig ilyen bent kellett. Hát mit tudom én, hogy hívják ezt a repülőhöz nyúló
Világos.
Kis folyosót, azon keresztül mentünk, jöttünk végig. Tehát nem volt ilyen.
Személyzet végig maszkban volt?
Igen, igen, végig maszkban voltak.
Stewardessek mindenki.
Kesztyűben is.
Igen?
Aha, tehát kesztyű volt rajtuk és maszk.
És most megint benne vagytok a közepében ennek a bizonyos levesnek, hogyha mondhatok ilyet, mert hogy a lányod jönne vissza együtt ünnepelni veletek, és ő ugye kint tanul, viszont most úgy tűnik, hogy az ő járatát is törölték, odébb rakták?
Igen, tegnap jött a hír, hogy a november végére érkező járata, tehát amire már megvettük a jegyet, azt most törölték. Úgyhogy most jelen pillanatban nem tudjuk, hogy mikor fog érkezni. Az egyetem az ottani ünnep, a Thanksgiving után bezár, illetve előtt bezár, tehát ki kell költözni a kollégiumból, és el kell hagynia, és ennek alapján meg is vettük a jegyet, hogy megérkezzen szerdára, ugye csütörtökön van a Thanksgiving ünnep, november vége, és most törölték ezt a járatot, úgyhogy gyorsan keresünk majd. Nem a tengeren túli járatot törölték egyébként, hanem csak itt az európai járatot. Meglátjuk, hogy hogyan sikerül áthelyezni.
Gondolom, hogy akkor most vésztervek garmada a fejetekben.
Igen, meg kell, hogy mondjam, hogy már hozzászoktunk. Tehát a tavasszal vagy 10-szer volt ilyen, hogy törölték, lefoglalták előre, megint törölték, lefoglalták előre. Egy kicsit hozzászoktunk már, hogy ez történik ebben a helyzetben, de azért egy fél év eltelt már itt tavasz óta, és arra azért számítottunk, hogy jobban kialakul most már a légi közlekedés és a Covid-nak a kapcsolata, hogy az egyik hogyan reagál a másikra. Úgyhogy most egy kicsit tanástalanok vagyunk, hogy lehet, hogy mégsem alakult ki, vagy újra, van valami olyan, amiről nem tudunk, hát nyilván erősödik a helyzet, de talán felkészültek erre a légitársaságok, nem tudom.
Kicsit mellékvágány, de izgalmas lehet, hogy az amerikaiak nagyon másképpen kezelik a helyzetet, mint a magyarok?
Hát vegyes. Vegyesen. Nem tudom. De, tehát hallottam, meg láttam olyan híreket, hogy ilyen maszk tagadók, vagy annak a használatát tagadók, elég erősen kampányolnak, meg meg ott a gazdaság azért elég erős, és elég nagy szerepet játszik az emberek életében, és amikor azt látták, hogy a boltok, a vállalkozások nem tudnak kinyitni, nem tudnak működni, és ennek gazdasági hatása van, akkor volt egy ilyen, és lehet, hogy van is, egy ilyen erős ellenállás. Tehát azt, hogy ne engedjék, hogy a gazdaság az befulladjon, az meghaljon. Ugyanakkor van a másik oldal, akik pedig hordták, követték az utasításokat, de azt hiszem ez nálunk is így van. Éppen most olvastam valami cikket itt az egyik internetes honlapon, hogy a buszsofőrök már segítséget kérnek a maszk nélkül utazók kezeléséhez, mert ők már nem képesek kezelni a buszon utazók maszk nélküliségét. Tehát úgy látszik itt is ugyanez megvan valamilyen formában, mint az Egyesült Államokban.
De összességében azt érzem, hogy ugyan nehezebb repülni, de nem tartjátok sokkal veszélyesebbnek a mostani repülést, mint máskor.
Azt láttuk, ez ilyen általános észrevétel, hogy jól alkalmazkodtak, és azokat a szabályokat, és azokat a protokollokat, amiket kitaláltak a légitársaságok, vagy éppen azokat felügyelő, nem tudom, szervek, tehát amiket kötelezővé tettek, azok jól működnek, és jól működtek. És én azóta se hallottam olyanról, hogy esetleg repülőn kapta volna el valaki a vírust, vagy ez ilyen nagyon egyértelműen kiderült volna. Tehát az óvintézkedések, azok elég jól működnek, és be is mondták egyébként, hogy maszkviselése kötelező, a stewardesseken kesztyű is volt, a repülőgép levegőjét, az utastér levegőjét, mint tudom, 2 percenként cserélik, meg ilyesmi. Tehát ilyen extra intézkedések voltak, és én úgy látom, hogy ez ilyen biztonságérzetet adott mind az utasoknak, mind a személyzetnek. Tehát úgy tűnt tavasszal is, és főleg a nyárra vonatkozóan, hogy ezt megtanulták kezelni, jól kezelni, biztonságosan kezelni. Tehát számomra nem jelent ilyen különösebb veszélyt vagy problémát.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és őszintén kívánom, hogy az egész családdal együtt tudjatok ünnepelni, és a szünetre mindenki hazatérjen. Kazár András, Kazi, köszönöm, hogy bevállaltad ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm, Ádi. Szia. Üdvözlöm a hallgatókat.
Mit lépnél? Legyél lépés előnyben.
Mit lépnél, ha a világjárvány idején repülőre kényszerülnél? Pető György pilótával beszélgetek. Nem az abszolút választ keressük, viszont egy picit így, hát mondjuk azt összefoglalásként, de most akkor neked is feltenném ezt a kérdést. Mit lépnél, ha a világjárvány idején repülőre kényszerülnél? Van-e valami jó tanácsod, összefoglaló gondolatod, valami, amit még nem mondtál el, de fontosnak tartod?
Hát én azt tenném, hogy felülnék a repülőre, élvezném nagyon, sok rákcsálnivalót vinnék magammal, mert amíg rákcsálok, addig nem kell a maszkot magamon tartani, és egyszerűen csak élvezném az életet. Szerintem most a legfontosabb dolog, hogy mindenki élvezze az életét. Nyilván mindenki úgy, ahogy tudja, de élvezze.
Ja, hogy nem az van, hogy akkor így a maszkba fölülről beletöltöd a mogyorót, aztán elrágogatod, ami ott van a szád körül, hanem addig levelted.
Hát okay. Nem. Van olyan is, aki 8 órán keresztül levett azért, hogy ne legyen rajta a maszk.
Komolyan?
Azzal nem tudod stewardess mit kezdeni, így van.
Várjál, teljesen más téma, de akkor most már megkérdezem, tényleg van olyan, hogyha valaki annyira nagy darab, akkor annak 2 helyet kell venni?
Hát én még ilyen nem találkoztam. Hát biztos, hogy van ilyen extrém dagi, de azért alapvetően beszoktak mindenkit passzírozni egy cégbe.
Jó, csak azért vigyázni kell ezzel a 8 órás kajálással. És a felszolgálás, meg a kaják, amik a gépen vannak, azok ugyanúgy működnek? Tehát ott is lehet kapni, vagy azért mondtad, hogy mindenki vigyen rákcsát, mert most ebben is szünet van?
Ebben is szünet van, sokkal rosszabb minőség, meg kevesebb kaját adnak, úgyhogy nem lehet számítani arra, hogy rendes kaját adnak. Eddig sem volt rendes kaját, de most még annyira sik.
Jól van. Egyébként a gyomorrontások, amiket mondtál, azok többnyire repülős kajától vannak?
Nem. Azok ilyen gyönyörű egzotikus helyeken szoktam összeszedni.
Ja, hogy nem túl erős a gyomrod, de azért kockáztatsz.
Igen, kicsit kockáztatok.
Ezt jó tudni, főleg egy pilóta esetében. De erről is beszélgettünk a múltkor, érdemes azt is visszahallgatni. Mondtál valamit annó nekem, azt hiszem adásban, de már nem emlékszem, hogy számolgatod azt, hogy még hány ezer órát szeretnél repülni, és utána majd szépen felteszed a pilóta sapkát a fogasra. Ezzel most hogy állsz? Mert most nyilván lassabban pörögnek azok az órák. Meddig akarsz még repülni?
Úgy állok, ezzel a kérdéssel most semmilyen módon nem foglalkozom.
Tehát repülsz, csinálod a dolgodat, várod a COVID-19 végét.
Így van.
Jól van, mit szoktatok egymásnak kívánni? Biztonságos landolást?
Jó leszállást, aha.
Jó leszállást. Pető Györggyel, pilótával beszélgettem. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a vonalban.
Szia!
Ez volt a Mit lépnél a megoldások nyomában. Remélem, hogy élvezted a beszélgetésünket, és te is kialakítottad a saját válaszodat. Kérlek, hogy iratkozz fel a podcast csatornánkra bármelyik platformon, és hogyha értékeled a műsorokat, az 5 csillag a kedvencem, akkor ezt nagyon szépen köszönöm. Éréd Láden vagyok, és legközelebb is jövök újabb epizóddal. Addig is nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd. A podcast készítője a Podcasting Studio. Podcasting Studio. Védd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.